Krisztusban szeretett testvéreim, a házasságról és az asszonyokról csodaszép dicséreteket lehet olvasni a Talmudban. Ezekből szeretnék elmélkedésem elején pár gyöngyszemet idézni. Amíg egyedül vagy, négy fal a neve, ha asszonyod belép, otthon lesz belőle. Lehet vár, lehet kastély, lehet palota, de otthon csak akkor lesz, ha benne van az asszony. A hű és szerető feleségnek a férje mindig adósa marad, mert a boldogság, amelyet az ilyen nő férje számára teremt, felír Ofír minden aranybányájával. Ítélkeznének csak az asszonyok mi fölöttünk. Sokkal több rosszat mondhatnának rólunk férfiakról, mint amennyit mi mondunk ő róluk, szól a következő. Asszonyé az ékszer, az asszonyé a drágakő, az illatszer és a pipere. Ne irigyeljétek tőle, övé az élet legnagyobb fájdalma is, s ez nem más, mint az anyaság. Feleséged mosolya a legszebb jutalom. Feleséged haragja a legnagyobb büntetés. Feleséged öröme az életed legnagyobb boldogsága. Következő így hangzik. Nincs gazdagabb ember annál, mint akit szeret a felesége. Fényes napra éjféli sötétség, ez a férfi sorsa, akinek meghal a felesége. Van egy háború, melyben akkor is vesztes vagy, ha győzöl, ha feleségeddel harcolsz. És az utolsó gyöngyszem, amit idézni akarok ez alkalommal még a Talmudból, mint Noénak a bárka, olyan legyen neked a te otthonod. Viharban oda menekülj, bajban ott pihenj meg, odakin zúghat a tenger, a sors és a szenvedés törvénye. Te odabenn otthonodban találd meg a csöndet, a boldogságot és mindezek forrását, az Istent. Tudjban, szeretett testvéreim, ennek ellenére, hogy az Ószövetség embere ilyen fenkölten, ilyen szépen gondolkodott a feleségről és a házasságról, még Mózes idejében gyakorlatba jött a válás, és ez volt a szörnyű helyzet Jézus korában is. Amikor Jézus megkérdezték a farizeusok a mai evangélium leírása szerint ezzel kapcsolatban, akkor Jézus nem adott valójában egy teológiai eszmefuttatást, egy traktátust, hanem valójában a családról való elképzelésének csak egy szegmentumát mondta itt el, de a többi megnyilvánulásai a nyilvános három évi munka alatt mind-mind ebbe az irányba mutatnak. Élete és tanítása olyan részleteket tartalmaz, ahol szóval és tettel bírálja, illetve helyesbíti, kijavítja a zsidóságnak családról alkotott felfogását. Most az alábbiakban ezt kísérlem meg dióhéjban testvéreimmel megosztani. Ahogy összeáll a kép a négy evangélium egészéből, Jézus olvasatában a házasság kötés az egy új, független családi közösséget hoz létre. Egy olyan családi közösséget, ahol az ószövetségi gondolkodással ellentétben a klán vezetőjének, a családfőnek, a nagyapának már nincsen beleszólása. Ezt világosan mondja, a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és ketten lesznek egy testé. Az új család összetétele tehát Jézus olvasatában férj-feleség, azaz apa, anya és gyermek, akik egymáshoz tartoznak, akik ragaszkodnak egymáshoz, ahogy mondta az Jézus, akik egymástól függnek. És ebben a kontextusban a feleségnek a helyzete az többé már nem esetleges, nem bizonytalan. Az ószövetségi házasságban bizonytalan volt a feleségnek a helyzete. A rabbik kidolgozták még azt is, hogy milyen problémák alapján bocsáthatja el a férj a feleséget. Például, ha már nem szerette, ha ráunt, hát akkor nagyon rosszul áll a dolog, gondolhatjuk. Jézus ezt nem fogadja el. Tehát a feleségnek a sorsa Jézus olvasatában nem lehet a férj önkényének a függvénye. Ezért ő szembefordul a hagyományos mózesi felfogással, amely lehetőséget adott a válásra és az újraházasodáshoz, és tanítja, hallottuk a mai evangéliumban, hogy a férj sohasem semmilyen címen nem bocsáthatja el a feleségét azért, hogy újra házasodjon. És azért nem bocsáthatja el, mert a házasságkötés alkalmával maga Isten teszi egyé, egy testé a házas feleket, ahogy az volt kezdetben a teremtéskor, és Jézus megerősíti, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. A családtagok egymás közötti viszonyáról sem tanít Jézus tételesen, viszont lépten nyomon átlépi a nőkkel, gyermekekkel szemben tanúsított ószövetségi, megkülönböztető és alárendelt magatartás formát. A Talmudban is benne volt, szentírási alapon, hogy a férj a feleségével még utcán sem beszélgethetett. Jézus nem csak hogy szóba állt az asszonyokkal, még a szamaritánus asszonnyal is szóba állt. Ezzel mint egy jelezve, hogy nincsen alacsonyabb rendű asszony és felsőbb rendű férfi, hanem igenis, vagy alacsonyabb rendű szamaritánus és felsőbb rendű zsidó, hanem mindannyian egyformák vagyunk, és ezen még a tanítványai is meglepődtek. Máriával és Mártával barátságot ápol, gyakran megfordul Betániában náluk, Máriát tanítja, Márta pedig felszolgál neki, ismerős a történet. Amikor meg hazamennek a zsinagógából, és asztalhoz kellene telepedni, és szakrális jellege volt az étkezésnek, addig nem ül asztalhoz, míg meg nem gyógyítja Péternek az anyósát. De nem csak hogy szóba áll velük, az asszonyok akár meg is érinthetik őt. Ismerős Szent Márk leírásában a vérfolyásban szenvedő asszony, aki a közgondolkodás szerint tisztátalannak számított, megérintheti Jézust, és nem kap érte szidást, sőt ellenkezőleg a gyógyulás kapja ajándékba. Mária megkeni a lábait, a bűnös asszony megcsókolhatja a lábát. A nők hétköznapi élete éppen olyan fontos számára, mint a férfiaké. Éppen ezért nem egyszer mond olyan példázatot, ahol a nőket dicséri meg. Az elveszett drakmának a történetében is ők szerepelnek. Vagy észreveszi a persejben mindössze két fillér dobó özvegyet is. Igen-igen értékesnek tartja az adományát, mert odaadta mindenét. A nőket kislányokat, épp úgy meggyógyítja, mint a férfiakat, gondolok Jairus leányára. Ami kortársai hűséget csak az asszonytól vártak el a házasságban, addig Jézus kijelenti, hogy a házassági hűség mind a kettőre érvényes. És éppen ezért menti meg a házasságtörésenért asszonyt, amikor azt mondja, az dobja rá közületek az első követ, aki bűn nélkül van. Nem utasítja el a bűnös nő közeledését, sőt rámutat arra, hogy alkalmasint az ilyenekben több jóság és szeretet van, amikor ott van Simon farizeus házában, és bejön az asszony, és könnyeivel öntözi, és hajával töröli, akkor úgy figyelmezteti enyhén Simont, hogy te elmulasztottál valami dolgot, valami fontos dolgot, ha egyáltalán engemet embernek tekintesz, mint vendégedet, nem adtál vizet, hogy megmossam a lábamat. Ez meg könnyeivel öntözi, és hajával töröli. Nem ismeri el a férfi és a nő értékbeli különbségét. A férfiakkal együtt asszonyokat is ott találunk az ő kíséretében. A gyermekek is fontosak Jézus számára, pont olyan fontosak, mint a felnőttek, hallottuk a mai evangéliumban, magához engedi őket, megáldja őket, gondolom beszélt is hozzájuk, csak azt nem örökíti meg az evangélium, de megfedi a tanítványokat, akik fenn akarták tartani a gyermekeket. A gyermekek ellen elkövetett bűnöket, amelyeket a felnőttek követnek el, elítélendőnek tartja, és azt mondja, angyalaik az égben szüntelenül látják a mennyei atya arcát. És minden apa elé példaképül odaállítja a székozló fiúnak az édesapját, aki nem tudott beletörődni fia elvesztébe, hanem várta, és amikor az visszaérkezik, akkor átöleli, új ruhába öltözteti, gyűrűt húz az ujjára, lakomát rendez, vagyis visszahelyezi első eredeti állapotába, abba a kegybe, amelyet a fiú annak idején hűtlenül elhagyott. Meggyógyítja a beteg gyermekeket, föltámasztja az ifjú halottakat, a Naimi ifjút és Jairusnak a kislányát. Fölismeri és kiemeli a gyermekek sajátos értékeit, és példaképül állítja a felnőttek és tanítványai elé, azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. És hogy mennyire másként gondolkodott a gyermekekről, mint kortársai, aztán a legszebben akkor fejezi ki, amikor ezeket mondja, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be, aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt fogadja be, aki küldött engem. Jézus tehát, kedves testvéreim, szavaival és tetteivel kifejezésre juttatja, hogy férfi és nő, felnőtt és gyermek, Isten előtt teljesen azonos értékű. Ezért az emberek nem lehetnek a hátrányos megkülönböztetés elvének az áldozatai. Senkit sem lehet ilyen címen kizárni, mert mindenki Isten gyermeke, akit Isten rajongásig szeret. Gondolom, hogy van olyan testvérem, aki azt gondolta, hogy erre a mai vasárnapra szándékosan választódott templomainkban a ma felolvasott olvasmány és evangélium. Ezt tartom én gondviselésnek, hogy nem. 1968 óta van az, hogy egyházunkban három A, B, C liturgikus év van, és mind a három éven belül vannak adventi vasárnapok, nagybőjti és évközi vasárnapok, és az ugyanaz 1968 óta. És ha évközi 27. vasárnapján történetesen ezek kerültek sorra, és történetesen ma van éppen a referendum második utolsó napja, ezt én egyáltalán nem tartom véletlennek, sőt a gondviselő Isten akarataként, üzenetként értékelem minden hívő embernek. Tehát gondviselésszerű egybeesésről van szó, azaz figyelmeztetésről. A család az Isten elgondolta intézmény. Kezdetben Isten akarta, hogy családban szülessünk, családban nőjünk fel, családban ismerjük meg az Istent, a családban tanuljunk meg szeretni, a családból induljunk, repüljünk ki az életbe. Aki hideg szobából lép az utcára, az utcán is fázni fog, mondja egy kedves gondolat, egy bölcsesség. És van-e szentebb és szebb dolog, mint a meleg családi fészek, ahol megtanultuk azt, amit a nagy filozófus Immanuel Kant így mond, hogy a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem. A csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem. És az erkölcsi törvény pedig megmondja azt egészen világosan, hogy a természet rendjében nincsen irgalom, nincsen bocsánat. Ha szembe megyünk az erkölcsi renddel, az önmagát fogja megbosszulni. Ott nincs irgalom. Ha valaki engem megbánt, annak én megbocsátok nagy lelkűen. De az természet rendjében nincs bocsánat. Ha valaki például addig iszik, ameddig csak úgy tönkreteszi a máját, egyebeket, nincs bocsánat. Ha valaki úgy éli a nemiséget, ahogy azt egyesek elképzelik, ott sincs bocsánat, mert jönnek a betegségek, amelyek visszaütnek. Mert a szembe megy Isten elképzelésével. A családot Isten úgy képzelte el, hogy ez egy férfi és egy nő sírig tartó életszövetsége. És aki ezzel szembe megy, az a természet rendjével megy szembe, és ott ismétlem nincs irgalom, nincs bocsánat. És ami egy olyan világ kellős közepén élünk, akik ezt nem értik meg, vagy nem akarják megérteni, vagy mert elvakultak bűneik miatt, vagy mert nem hallottak Istennek világáról, és Isten csodálatos értékrendjéről, azt mi csak sajnálni tudjuk, és az fáj nekünk. Éppen ezért nekünk keresztényeknek szent kötelességünk hallatni a hangunkat, és megtenni mindent, hogy az isteni rend az érvényre jusson. Ezért lesz kutya kötelessége mindenkinek elmenni, és letenni a voksát, igennel szavazni, mert a család a szent, és aki nem tartja szentnek Isten alkotását, az magával Istennel megy szembe. Nem emberi találmány a család. Kezdetben Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ketten lesznek egy testé, ezt nem lehet magyarázni tovább. Ezt Isten mondja. És nekem az ő gyermekeinek ezt föl kell vállalnom a hétköznapokban egy ilyen referendum alkalmával, és utána mindennapi életben. És ha ezt megtettem, akkor nyilván számíthatok Isten szeretetére, Isten áldására. És számíthatok arra is, hogy Istennek az áldása úgy folyik vissza az én életemben, hogy az én családomban megtalálom azt a sok szépet, amit Isten az egymás szerető, egymásért bármilyen áldozatra kész házastársak számára készített. Legyünk tehát ennek a tudatában, legyünk elkötelezett hívő emberek a másként, bűnösen, rosszul vagy sehogy sem gondolkodó emberek között. Legyünk alázattal büszkék arra, hogy mi az Isten útját járjuk, Isten ügyét képviseljük, és ennek fejében számítunk Isten szeretetére, Isten áldására. Amen.